Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise. A kolostorok szerzetesei közben járó imádságokkal evangelizálnak. A pápa vezetésével tartotta első ülését az új bíborosi tanács. Minden készen áll a Szent Atya fogadására. Interjú Tóth Tamás atyával, a pápa látogatás nemzeti koordinátorával. Aki kenyeret süt a pápának. Sümegi Kata kobászolt cipójával fogadják a Szent Atyát Budapesten.
Ferenc pápa katekézise. A kolostorok szerzetesei közben járó imádságukkal evangelizálnak. Az apostoli buzgalomról szóló sorozatában Ferenc pápa ezúttal a kolostorok és monostorok falai között élő szerzetesek és szerzetes nővérek sajátos evangelizáló szolgálatáról emlékedett a szerdai általános kihallgatás keretében. Az egész egyház gondját a szívükre veszik, és azt Istenhez emeli közben járó imádságukkal.
Proseguiamo le catechesi sui testimoni dello zelo apostolico. Siamo partiti da San Paolo e la volta scorsa abbiamo guardato i martiri che annunciano Gesù con la vita fino a donarla per lui e per il Vangelo.
Pál apostol és a vértanúk apostoli buzgóságának példája után Ferenc pápa a szerzetesek és szerzetes nővérek evangéliumi tanúságtételét értelmezte. Ők lemondanak a világról, hogy Jézust kövessék a szegénység, a szüzesség és az engedelmesség útján mindenki javára. De fölmerül a kérdés, hogy vajon nem lenne jobb, ha erejüket közvetlenül a misszióra fordítanak úgy, hogy kijönnek a kolostorból. Valójában, adta meg a választ a pápa, a szerzetesek az ige hirdetés dobogó szíve. Imádságuk oxigén Krisztus teste tagjainak és láthatatlan erő a misszió javára. Ennek egyében korán sem véletlen, hogy a missziók védőszentje éppen egy szerzetes nő, a gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz, aki így ír hivatásáról. Megértettem, hogy az egyháznak szíve szeretettől égő szíve van. Megértettem, hogy csak a szeretet készteti tettekre az egyház tagjait, és ha ez a szeretet kialszik, az apostolok nem hirdették volna tovább az evangéliumot, a mártírok nem ontották volna tovább a vérüket. Megértettem és megismertem, hogy a szeretet minden hivatást felölel. Aztán nagy örömmel és a lélek mámorával így kiáltottam fel, ó Jézusom, szerelmem, végre megtaláltam a hivatásomat. Az én hivatásom a szeretet. Anyámnak, az egyháznak a szívében én leszek a szeretet. A szemlélődő férfi és női szerzetesek csendben imádkoznak és dolgoznak az egész egyházért. És ez az a szeretet, amely testet ölt, amikor imádkoznak és dolgoznak az egyházért. Fűzte hozzá szabadon a Szent Atya. Líziói kis Szent Teréz példája mellett Ferenc pápa Naraki Szent Gergely egyháztanító lelkiségét emelte ki. Az ezer körül ért örmény szerzetes egy imakönyvet hagyott ránk, amelyben a kereszténységet elsőként felvevő örmény nép hitét őrzi és tanúsítja, amely Krisztus keresztjébe kapaszkodva oly sokat szenvedett a történelem során. Szent Gergely szinte egész életét a naraki kolostorban töltötte. Ott ismerte meg alaposabban az emberi lélek mélységeit. Műveiben a költészet és az imádság egymás köröltve lett az örmény irodalom és spiritualitás csúcsa. A legszembetűnőbb vonása éppen az egyetemes szolidaritás, amelyet ő híven tolmácsol. A férfi és női szerzetesek között létezik ez az egyetemes szolidaritás. Bármi is történik a világban, az az ő szívükben azonnal helyet talál, és imádkoznak érte. Szívük, mint egy antennaként fogja a világban történteket, és így imádkoznak és közben járnak a világért. Egységben élnek az Úrral és mindenkivel. Osztoznak minden ember sorsában, életüket nekik szentelik. A Bánat könyvében ezt írja a Nareki Szent Gergely. Az egész földet magamban hordom, mégis az egész világ képviselője vagyok, hogy elmondjam érte imáimat. Úgy mondják ezt, mint az egész világ ima felajánlása. Ő mindenkivel egységben élt, és mindenkinek irgalmat kért, az ember nyomorúságaiból kiindulva, amelyet nem másokban, hanem mindenek előtt önmagában látott. Azt mondja, önkét vállalta magamra minden hibát, az első atyától kezdve az utolsó leszármazottjáig. Az imádkozó és közben járó szerzetesek úgy élnek, ahogy Jézus tette, aki magára vette a világ problémáit, nehézségeit, betegségeit. Így a szerzetesek is sok mindent tesznek és imádkoznak értünk, ezért ők valóban nagy evangelizálók. A kolostorok lakói példával, közbenjárással és napi munkával szolgálnak. Könnyezve sírnak, sírnak a saját bűneikért és a világ bűneiért is, és felemelt kézzel és emelkedett szívvel imádkoznak. A Szent Atya szerint valamiképpen ők egyfajta tartalék az egyházban. Ők jelentik az igazi erőt, amely Isten népét tovább viszi, és innen származik az emberek azon szokása, hogy a kolostorokba járva imádságot kérjenek tőlük. A pápa azt ajánlotta, hogy nagyon jó lesz nekünk, ha ellátogatunk a kolostorokba, ahol a szerzetesek imádkoznak és dolgoznak. Hozzátette a kérését, hogy adjon az Úr új kolostorokat, benne szerzeteseket és szerzetesnőket, akik közben járásukkal előre viszik az egyházat. Nareki Szent Gergely számára nagyon fontos volt az a mód, ahogyan az Istentől kérünk valamit. Ő aprólékosan felsorolja a szorongásokat, szükségleteket, hibákat, hogy ezeket az Isten irgalmasság eltörölhesse. Szinte küzd az Istennel, amikor így szól hozzá. Könnyebb neked feloldani azokat, mint nekem kimerült jobbammal lefesteni. Kímélet nélkül írtam róluk, hogy ó, te áldott, nagylelkűen eltöröld azokat. A szent szerzetes arra tanít bennünket, mondta a pápa, hogy ne elhamarkodottan járjunk közben, hanem úgy, hogy helyzeteket, történeteket, szorongatásokat, problémákat viszünk az Úr elé. Buzgóságra tanítja a világot, hogy Isten irgalmassága felé forduljon, és arra hív fel, hogy imádkozzunk azokért, akik nem imádkoznak, és nem ismerik Istent. Ő azonban mindig tiszteletben tartja szabadságunkat, és üdv tervének megvalósításához szüksége van szabadon imádkozó és önmagát felajánló emberekre, akik elhozzák a távol lévőket, hogy az Isten a szívükben és életükben megnyilvánulhasson. Nareki Szent Gergely jól érezte ezt, ő nem egyedül imádkozott, hanem kórus könyörgésbe merült, közösségben az angyalokkal és a szentekkel, minden haldoklóval és rászorulóval együtt. Erre először neki magának volt szüksége, fogadj el engem, kérte az Istentől velük együtt, mint aki nélkülözi a te emberek iránti nagy szeretetedet, zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa.
A pápa vezetésével tartotta első ülését az új bíborosi tanács. Ez a C9, tehát a 9 tagú bíborosi tanács első ülése, miután Ferenc pápa megújította a testületet, amelyet 2013-ban hozott létre, hogy segítse az egyetemes egyház kormányzását és a római kúria reformját. Ferenc pápa a jelenlétében kezdődött meg április 24-én hétfőn a bíborosi tanács ülése a Vatikánban. Ez az új C9, tehát a 9 tagú bíborosi tanács első ülése, a testület március 7-i megújítása után. Az új tanács bíborosi tagjai Pietro Parolin bíboros államtitkár, Fernando Verges Álzága bíboros a Vatikánváros állam pápai bizottságának és a Vatikánváros állam kormányzóságának elnöke, Fridolin Abongo Bezungu bíboros Kinshasa érseke, Oswald Gracias bíboros, Bombay érseke, Sean Patrick O'Malley, Boston érseke, Juan José Omeya Omeya bíboros, Barcelona érseke, Gerard Lacroix bíboros, Quebec érseke, Jean-Claude Hollerich bíboros, luxemburgi érsek, Sergio da Roja bíboros, San Salvador de Bahia érseke, a titkár Marco Mellino püspök. A bíborosi tanácsot Ferenc pápa hozta létre a 2013. szeptember 28-i kirográfiával. Feladata, hogy segítse a pápát az egyetemes egyház kormányzásában, és tanulmányozza a római kúria felülvizsgálatára irányuló projekteket, amely utóbbit a Predicate Evangelium kezdetű új apostoli konstitúció hajtja végre, amelyet 2022. március 19-én tettek közzé. A C9 első ülésére 2013. október 1-én került sor. Az utolsó, tavaly decemberi ülést a szinodalitásról szervezett szinódus kontinentális szakaszának szentelték. A bíborosi tanács kétnapos ülése a Vatikánban egy sor kérdésre összpontosított, többek között az egyház egységes béketeremtő erőfeszítésének szükségességére. A világ különböző részein zajló háborúk és az egész egyház egységes béketeremtő erőfeszítésének szükségessége állt a bíborosi tanács ezen a héten megvitatott kérdései között. A Szentszék sajtótermének közleménye szerint Ferenc pápa jelen volt az április 24-i és 25-i üléseken, amelyeken a tanács valamennyi tagja és a titkár is részt vett. A megbeszélés középpontjában a háborús és konfliktusos helyzetek álltak, amelyek a világ számos részét sújtják, valamint az, hogy az egész egyház egységes béketeremtő erőfeszítésére van szükség, áll a közleményben.
Minden készen áll a Szent Atya fogadására, interjú Tóth Tamás atyával, a pápa látogatás nemzeti koordinátorával. Örömmel és imádságos lelkülettel felkészülten várjuk Ferenc pápát Magyarországra, mondta el a Vatikáni Rádiónak Tóth Tamás atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, a pápa látogatás nemzeti koordinátora.
Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra az, hogy a Szent Atyát Magyarországon vendégül láthatjuk. Azt szoktam mondani, hogy a Szent Atya nagyon bízik bennünk, hiszen képestet tartott bennünket arra, hogy két hónap alatt egy háromnapos látogatást előkészítsünk, és nagy örömmel számolhatok be róla, hogy az előkészületek nagyon előhaladott állapotban vannak, minden készen áll Ferenc pápa fogadására.
A Szent Atya 86 éves, tért panaszai miatt gyakran kerekes székbe kényszerül utazásai alkalmával is. Ez mennyiben befolyásolta a pápa látogatás programjának előkészítését?
Amikor előkészítettük a Szent Atyának a látogatását, egyből világossá vált, hogy bár országlátogatásról van szó, de a Szent Atya kora miatt erre budapesti helyszíneken kerülhet sor. Természetesen az előkészítés során maximálisan figyelembe vettük azokat a szükségleteket, amelyek fontosak a Szent Atya személyes kényelme és biztonsága szempontjából is. Így minden helyszínen lehetőség van arra, hogy a Szent Atya kerekesszékkel is tudjon közlekedni.
A kialakult programba később beillesztettek egy találkozót a magyarországi görögkatolikus közösséggel.
Magyarországon él egy kicsi, de nagy hagyományokkal rendelkező görögkatolikus közösség, amelyre büszkék vagyunk. Az egyes helyszíneken, a rózsák terén is, a bazilikában is, az arénában is külön biztosítunk egy lehetőséget a görögkatolikus közösségnek a bemutatására. Aztán a Szent Atya úgy döntött, hogy külön is meglátogatja a pesti görögkatolikus templomot, amely a rózsák terén található, nem messze a Szent Erzsébet templomtól. Ez egy külön öröm és megerősítés lesz a helyi görögkatolikus közösség számára is.
Milyen hangulatban várják a pápát Magyarországon? Hogyan jelenik meg ez a sajtóban?
Nagy örömmel várjuk a Szent Atyának a látogatását. A magyarok érzik azt, és ez a sajtóban is olvasható, hogy egy különleges dolog, hogy a Szent Atya másodszorra is meglátogat egy országot, még akkor is, ha az első alkalommal egy nemzetközi esemény alkalmából érkezett az országba, most pedig egy ország látogatásról van szó. Ez úgy gondolom mindannyiunkat megmozgatott, és az érdeklődés nagyon nagy. Minden nap a sajtó beszámol az előkészületekkel kapcsolatos kérdésekről, bemutatja a katolikus egyházat. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy az érdeklődés a látogatás iránt.
Elárulna néhány különlegességet a pápa látogatáshoz, a helyszínekhez kapcsolódóan?
Minden egyes helyszínen igyekeztünk úgy szervezni, hogy az egész ország képviseltetve legyen. Így például az ifjúsági találkozóra, amelyre a Pap László sportarénában kerül sor, az egyes egyházmegyék az ország minden részéről szervezték a fiatalokat, középiskolásokat, egyetemistákat. Ugyanakkor a környező országokból is érkeznek fiatalok. Ez például egy nagyon, nagyon szép együttes imádságra, egy kitűnő atmoszférára ad lehetőséget. A Kossuth térre is nagyon nagy a jelentkezés, határon innen és túlról. A koncelebránsok és kispapok száma, akik jelentkeztek az eseményre, a tegnapi állapot szerint a 800-at is meghaladta már.
Két évvel ezelőtt a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus alkalmával a Szentatya közelében tartózkodhatott. Mi volt a benyomása, mi ragadta meg leginkább?
Mindannyiunkban nagyon mély nyomot hagyott a Szentatyának a 2021-es budapesti látogatása. 2021. szeptember 12-én mutatott be szentmisét Budapesten a Hősök terén. Nagyon szép koraüszi időjárás volt, nagyon sokan gyűltek össze a Hősök terén és a környező utcákban. A pandémia után az első nagyobb rendezvény, az első nagy szentmise volt, a Szentatya számára is egy nagyon mély élmény maradt az az öröm, amellyel a kongresszus résztvevői fogadták a pápát.
Mit remél a pápa látogatástól?
Én nagyon remélem, hogy a Szentatya látogatása megerősít bennünket a hitünkben, útmutatást ad nekünk a jövőre nézve, úgy, ahogyan a látogatás mottója is fogalmaz, Krisztus a jövőnk.
Tóth Tamás atyát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárát, a pápa látogatás nemzeti koordinátorát hallották. Aki kenyeret süt a pápának. Sümegi Kata kovászolt cipójával fogadják a Szentatyát Budapesten. Április 28-án magyar földre érkezésekor frissen sült kenyérrel várják Ferenc pápát, melyet népviseletbe öltözött fiatalok nyújtanak át neki. Reméljük, meg is kóstolja majd a Szentatya a kenyeret, mondta Sümegi Kata, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtómunkatársa, akit az a megtiszteltetés ért, hogy személyesen készítheti el az ajándékot a pápának. Az élet, a szíves vendéglátás jelképe a kenyér, amely akkor az igazi, ha kézzel készül, és minden egyes mozdulatban benne van a szeretet, a gondoskodás szándéka. Nem egy hivatásos pék, hanem a püspöki kar sajtómunkatársa készíti tehát az ajándékot, amelyet április 25-én mutattak be a sajtónak. A Vatikáni Rádiónak Sümegi Kata így nyilatkozott.
Tóth Tamás atya a pápa látogatás általános koordinátora kért fel arra a megtisztelő feladatra, hogy megsüssem a Szentatyának szánt kenyeret, amelyet április 28-án, a megérkezése után két népviseletbe öltözött fiatal ad át neki. A kenyér hagyományos kovászos eljárással készült, nem tartalmaz mást, csak lisztet, vizet és sót. A különlegessége abban áll, hogy a püspöki konferencia munkatársai biztosították az alapanyagokat és a szervírozó eszközöket, ez a kenyér egy igazi csapatmunka eredménye.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.